Jézus ekkor a házigazdához fordult. Amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne hívd meg barátaidat, sem testvéreidet, sem rokonaidat, se jómódú szomszédaidat. Nehogy visszahívjanak és viszonozzák neked. Ha te vendégséget rendezel, hívd meg a szegényeket, a bénákat, a sántákat, a vakokat, és boldog leszel, mert nem tudják neked viszonozni. De az igazak feltámadásakor megkapod a jutalmadat. Kedves hallgatók, kedves testvérek, hányszor a jó cselekedeteinket is önző szándékból tesszük, hogy visszakapjuk azt a szeretetet, amit adtunk. Albert Schweitzer mondta egyszer, hogy ha az emberek tudnák, hogy igazából mit miért teszünk, akkor a legtöbb jó cselekedetünket is szégyelnénk. Sokszor még a jót is annyira önző szándékból tesszük, hogy lássák, jó embernek tartsanak, megtapsolják, viszonozzák. Hányszor az ember azért tesz valami jót, hogy kapcsolati tőkét szerezzen. Később ezt kamatoztatni tudja. A másik csak eszköz a saját céljaink elérésére. Hányszor egy jó cselekedettel le akarjuk kötelezni a másikat. Elvárásaink vannak. Hányszor akár egy szülő is úgy segít a gyermekének, a fiatal házasoknak, hogy ő akarja meghatározni, hogy hol vegyenek házat, milyen házat, hogy rendezzék be. Jézus ezzel szemben arra tanít, hogy önzetlenül szeressünk. Azt mondja, ha te adsz, ne tudja a jobb kezed, mit tesz a bal kezed. A szeretetünk célja a másik ember kibontakozása kell, hogy legyen. Ne az, hogy önmagunknak akarjuk őt megszerezni vagy fölhasználni. A szeretet alapmozdulata az, hogy gyönyörködöm abban, amilyen ő. Szolgálom az ő boldogságát. Nemeshegyi Péter jezsuita atya gyakran mondta, hogy a szeretet legalapvetőbb mondata ez. Örülök, hogy élsz, akarom, hogy legyél. Minden igazi szülő így szereti a gyermekét. Nem vár tőle viszonzást. Boldog azért, boldog amiatt, hogy adhat a gyermekének. Nagyon természetes, hogy adjon neki. Az életéből egy nagy szeletet föláldoz a gyermekeiért. És igazából nem vár érte viszonzást. Nyilván éppen úgy természetes az, hogy a gyermek észreveszi, amit kapott, és valami kicsit ebből a sokból megpróbál visszaadni. A szülő nem akarja meghatározni, hogy a gyermeke milyen irányba fejlődjön. Azt szeretné, ha maga útján kibontakozna az élete. A szülő legnagyobb öröme az, ha büszkén örömmel nézheti a gyermekét. A legnagyobb jutalma az, ha látja, hogy a gyermeke élete szépen alakul, bontakozik. Ugyanezt történik egy jó házasságban is. Egy házas ember a kedvesét nem úgy szereti, hogy csak akkor, ha pont azt gondolja, pont azt akarja, pont arra vágyik, amit ő szeretne, amit ő gondol, amit akar, amire vágyik. Szeretni valakit azt jelenti, hogy gyönyörködöm abban, amilyen ő. A másiknak a másságát is igenlem. Egy szép házasság nem egy uniformist húz két emberre. Nem egyformákká lesznek, hanem a szeretet légkörében gyönyörűen mind a két egyéniség kibontakozik. Állítólag egyszer egy öreg kínai ember, aki az 50. házassági évfordulóját ünnepelte, azt a kérdést kapta fiataloktól, hogy mondja el, mit tett azért, hogy ennyire szép a házassága. Mit kell ahhoz tenni, hogy egy házasság ilyen szép legyen, mint az övé? Mire az öreg ember elgondolkodott, és végül azt mondta, hogy ne azt kérdezzétek tőlem, hogy mit tettem, hanem azt kérdezzétek, hogy mit nem tettem. És aztán így folytatta, amikor megismertem a feleségemet, gyönyörű volt. Olyan volt, mint egy nyíló virág, mint a hajnali harmadcsepp. Elhatároztam, hogy mindent megteszek azért, hogy őt megőrizzem ilyennek. Soha nem mondtam neki, hogy változtassa meg a hangja színét, a szívverése, ritmusát, az érzéseit, gondolatait. Csodáltam őt, mert más volt, mint én. A lábai előtt hevertem, mert számomra csodálatos, titokzatos volt. Mindig arra törekedtem, hogy megőrizzem őt annak a lánynak, akit valaha megszerettem. A szerelmet a tisztelet teszi igazán szenté. A házasságban két ember tehát egymás kibontakozását, kiteljesedését szolgálja. Gyönyörűen írta Gibran, libanoni költő, szerelmeseknek: együtt születtetek, és együtt is fogtok maradni mindörökké. Akkor is együtt maradtok, ha a halál fehér szárnyai majd szétszórják napjaitokat. De legyen tágasság az egységetekben, legyetek, mint a templom oszlopai, és engedjétek, hogy a mennyei szelek táncoljanak köztetek. Mint a landhúrjai, külön állnak, mégis egyetlen zenére rezdülnek. A szerelem megkoronáz, de keresztre is feszít, megőrröl titeket. Így lesztek szent kenyér Isten szent lakomáján. A szerelemben tágasság is van, mint a templom oszlopai, mint a landhúrjai külön állnak. Két egymást igazán tisztelő, szerető ember ad a másiknak esélyt, teret arra, hogy kibontakozzon a maga egyénisége, a maga vágyai szerint. A szerelem nem börtönhöz hasonló, hanem a szeretet szent szabadsága van benne. Egy híres amerikai pszichológus, Rogers, mondta azt, hogy ha egy naplementét látunk, akkor általában nem szoktuk azt mondani, hogy bocsánat, jobb oldalt egy kicsit több lilát szeretnék, bal oldalt egy kicsit több narancssárgát. Hogyha gyönyörűnek látunk egy naplementét, akkor csodáljuk ezt a naplementét olyannak, amilyen. És Rogers azt mondja, így vagyunk mindazokkal az emberekkel is, akiket igazán szeretünk. A szeretet alapmozdulata nem az, hogy átalakítom, átnevelem, hanem az, hogy gyönyörködöm benne, amilyen ő. Jézus erre tanít, hogy önzetlenül szeressünk. Ne önmagunkért, ne azért, hogy visszakapjuk, ne azért, hogy valamit elérjünk a másiknál a magunk javára. Hadd mondjak el egy érdekes történetet, amely Amerikában zajlott. Egy idős házaspárnak kedvenc szokása volt az, hogy különleges salátákat készítettek az ismerősöknek, rokonoknak, a plébániának, és a férj kint a kertben dolgozott, megtermelte a salátát, a zöldséget. A felesége pedig gyönyörűen elkészítette, és nagyon sok helyre, ha vendégségbe mentek, ha alkalom volt rá, adtak ezekből a különleges salátákból. Nagyon tetszett mindenkinek, hogy az idős házaspár egy ilyen közös hobbit, tevékenységet talált magának. Aztán egy hosszú betegség után a férj meghalt, és az öt gyermekük elhatározta, hogy segítenek az édesanyjuknak, hogy továbbra is a salátákat készíthesse. El is mentek hozzá, és elmondták, hogy úgy döntöttünk, hogy amit eddig apa megtett a kertben, a saláták megtermelése, ezt miután folytatni fogjuk, hogy tud továbbra is ezt a kedves hobbit folytatni, és az egész baráti kört, plébániát ellátni a remek salátákkal. Mire az édesanyja azt mondta, hogy ne fáradjatok, igazából én nem szeretem a salátát. Csak édesapátok miatt csináltam, tudtam, hogy ő ezt annyira kedveli. A gyerekek elhűlve hallgatták ezt, különösen is a legkisebbik fiú, aki halál előtt benn volt az édesapjuknál. És édesapa azt mondta neki, hogy tulajdonképpen ő nem szereti a salátát, csak az édesanyjuk miatt művelte a kertet, tett meg mindent, hogy ezt a kedves hobbit ő gyakorolhassa, kiélhesse. Első hallásra egy kedves történet, két ember a másik kedvét kereste, önmagáról megfeledkezve. Ugyanakkor egy nagyon szomorú történet is. Nem tudták a másiknak az igazi igényeit, igazi vágyait. Egy kicsit megjátszották a másikhoz való alkalmazkodást, anélkül, hogy a valódi titkait, a szívük mélyét ismerték volna. mennyire fontos, hogy a házasságban két ember őszintén ki tudja mondani a vágyait, az akaratát, a fájdalmait, az álmait. Különösen is talán a feleségnek fontos küldetése az, hogy a férje felé mindig jelezze azt, hogy mi az, aminek örül, és mi az, ami neki fáj. Egy férfi pontosan azért, mert nincs meg benne az a nagyon nagy lelki érzékenység, amely egy nőben általában megvan, pont az anyai küldetése miatt. Egy férfi magától nem fogja azt megérezni, hogy a feleségének mikor okoz fájdalmat, mivel tud igazán örömet szerezni neki. Nagyon fontos küldetése a feleségnek, hogy ezt mindig finoman, bölcs rövid szavakkal jelezze a férjének, hogy mi az, aminek örültem, mi az, ami fájt. Egy házasságnak ez alapütő erre, hogy két ember tudja a másiknak a rezdülését, a különbözőségeit, és tudja őt úgy szeretni, ahogy arra a másiknak szüksége van. Egyesült Államokban egy nagyon érdekes kísérletet végeztek. Házaspárokat figyeltek meg egy héten át. És arra meglepő eredményre jutottak, hogy azok a párok, akik ez alatt a hét alatt nagyon sok időt beszéltek egymáshoz, vagy egymással, azoknak a házassága általában nagyon jó volt. És azok a párok, akik alig-alig szóltak a másikhoz, éppen csak félszavakban, azoknak a házassága általában nagyon feszült, nagyon beteljesületlen és boldogtalan volt. A dialógus az egyik legalapvetőbb ütő erre a házasságnak. Kimondani azt, hogy mi az, ami fáj, és mi az, amit szeretnék. Megérteni a másik különbözőségét. Úgy szeretni őt, ahogy arra neki szüksége van. Pál apostol azt mondja, viseljétek el egymást szeretettel. Szó szerint így kellene fordítanunk ezt a mondatot, szenvedjétek el egymást szeretettel. Néha a másik másságát elfogadni szenvedés, teher, nehézség. A házasság nagy kihívása az, hogy szeretetben elhordozni a másikat, segíteni őt a kibontakozásban. Jézus erre az önzetlen szeretetre tanít, ezt a kegyelmet kérjük tőle a mai délutánon. Kedves hallgatók, kedves testvérek, a mai nap evangéliumáról elmélkedünk. Jézus arra tanít, hogy amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne a barátaidat, testvéreidet, rokonaidat, jómódú szomszédaidat hívd meg, hanem a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat. Az igazak föltámadásakor majd megkapod jutalmadat. Első hallásra talán meglepődünk, ezen, hogy mintha Jézus mégiscsak egyfajta számításról beszélne. Majd az örök életben megkapod érte a jutalmat. Ne földi jutalmat akar, hanem odaát a halál után kapott mennyei beteljesedést és nyugalma és jutalmat. Hogyan értsük helyesen ezt a mennyei boldogságot, amit Isten azoknak ígér, akik az ő útján járnak? Ez a jutalom nem valami fajta ajándéktárgy, nem valami fajta a tetteinktől, az életünktől független ajándék, amit az Úristen majd a halálunk után nekünk ad, hanem az életünk természetes beteljesedése, kiteljesedése, amely már most alakul a szívünkben, és majd a halálunk után a végső teljességét megkapja. Ha valaki szépen élte a házasságát, annak már a földi életben is jutalma lesz az a gyönyörű harmónia, békesség, szeretet, amit két ember ajándékba kap. Ha valaki tudja önzetlenül élni a házasságát, annak a szíve betelik ezzel a békességgel, harmóniával. Ha valaki bölcsen nevelte a gyermekeit, akkor jutalma az, hogy látja majd örömmel, büszkeséggel az életüket, a szép életüket, és megnyugvással mondhatja el magának, hogy amit tudtam értük, azt megtettem. Ha valaki fiatalon sokat tanul, gondolkodik, nem felszínesen éli az életét, nem csak szórakozásban, akkor jutalma az, hogy egy bölcs ember lesz, tisztán látó. Olyan, aki tud a másikra odafigyelni, a másik embert megérteni. Tágul a szíve. Ilyesfajta jutalom lesz az örök élet jutalma is. Az örök életben, ahogy Avilai Nagyszentteréd is tanítja, de több zsinatunk is megfogalmazza, az emberek nem lesznek teljesen egyformák, hanem annyit tudunk befogadni majd az Istenből, az ő teljességéből, amilyenné magunkat tettük a földi életünk alatt, amilyenné a szívünket formáltuk. Nagyszent Teréz úgy fogalmaz, hogy lesznek kicsi gyűszük és hatalmas hordók is az emberek között. Mindegyik teljesen boldog lesz. Az Úristen a kicsi gyűszűt is megtölti, meg a hatalmas hordót is. De mégis óriási különbség lesz a kettő között. Nem mindegy, hogy hogyan élem az életemet. Önzetlenül, nagylelkűen, hitben, szeretetben, odaadásban, vagy pedig botladozva, görcsösen, önzően, csak önmagamat látva. A mostani életünkkel alakítjuk a szívünket olyanná, hogy Istenből, az ő teljességéből, szépségéből, tisztaságából minél többet be tudjunk fogadni. Jézus arra bátorít, hogy hívjuk meg a szegényeket, a bénákat, a vakokat, a sántákat. Nemrég hallottam Szebik Imre evangélikus püspök testvéremnek egy gyönyörű tanúságtételét, aki elmondta, hogy a második világháború után a családjuk, az ő szülei befogadtak egy rászoruló határon túli magyar embert, aki Budapestre jött, tanulnia kellett. Gyakorlatilag nem is ismerték. Mielőtt a házuk küszöbét átlépte volna, alig ismerték. És két éven át ez a fiatalember ott lakott, ott étkezett, szinte családtaggá lett. Gyönyörű példája ez a mai evangéliumnak. Hívjátok meg azt, aki rászorul, a szegény, a gyöngét, a beteget. Vagy Szociális Testvérek Társasága nemrégiben két nepáli menekültet látott vendégül, mert nem volt éppen hova menniük. Gyönyörű a történetben az is, hogy az egyikük keresztény, a másikuk hindu, és most a hindu azon gondolkodik, nem utolsó sorban, amiatt a rengeteg szeretet miatt, amit itt kaptak, hogy keresztényé lesz, készülnek a házasságukra, és úgy néz ki, hogy ő talán megkeresztelkedik a házasságkötés előtt. De éppen így az esztergomi roma közösség gyönyörűen lát vendégül egy Eritreából nálunk levő menekült asszonyt, akinek szintén nem volt hová mennie, és nálunk kapott egy néhány hónapra otthont és segítséget. Amikor Rómában tanultam, ámulattal láttam azt, hogy ez a Szent Egidio közösség hány idős embert vendégül lát. Sokszor olyan idősekhez, olyan idősek esetében, akikhez bejártak az idősek otthonába, nem voltak rokonaik, hanem egyszerűen csak elkezdték őket szeretni látogatni, és látták azt, hogy az idős ember mennyire vágyna egy valódi családi otthonra. És nem egy házas pár úgy döntött, hogy egy-egy ilyen időst befogad a saját otthonába, és ott mint családtagot ápolták, szerették egészen a halálukig. Jézus erre tanít, hívjátok meg a szegényt, a gyöngét, a beteget, a rászorulót. Az emberiség, ha akarná, akár máról holnapra az éhezés problémáját meg tudná oldani. Ha igazán meg lenne az akaratunk, a hatalmasoknak, a gazdagoknak, az államok vezetőinek, a gazdasági hatalom birtokosainak az akarata, arra, hogy az éhezésnek a rettenetes terhét az emberiség végre maga mögött tudja, hogy ne legyen többet olyan embertársunk, aki nem kap tiszta ivóvizet, akinek nincs emberhez méltó élelme. Ezt a problémát máról holnapra meg tudnánk oldani. Az eszközei az emberiségnek ehhez bőségesen megvannak. Csak a szándék hiányzik, az őszinte akarat, az egység, amellyel ezt meg tudnánk valósítani. Milyen öröm lenne az egész világon, ha úgy tudnánk lefeküdni az egyik este, hogy tudnánk, egyetlen embertársunk sem éhezik, mert megtettük azt a lépést, hogy segítsünk. Jézus erre hív minket, erre hívja az egész világot. Rendezzünk olyan lakomát, ahol helye van a gyöngének, a szegénynek, a betegnek, az idősnek, a rászorulónak. Kérik a mai délutánon a nagylelkű, önzetlen szeretetet. Azt, amely meglátja a másik másságát, tudja azt szeretettel elhordozni, elszenvedni. Keresi a másik kedvét, jó, az ő vágyait, akaratát, gondolatát, próbálja megérteni, próbálja őt úgy szeretni, ahogy arra neki szüksége van, és arra hív minket ez az evangélium, hogy nyissuk meg a szívünket, családjainkat, nyissuk meg a világ terített asztalát is a szegény, az éhező felé.
Mester, hol lakol? Jézus, merre jársz? Mutasd meg, hogy hol van az ország. Mester, hol lakol? Kérünk, válaszol, hogy merre visz az Úr. Jöjjenek hozzám, vásárlók,
lelkiségi óránkban evangélium magyarázat hangzott el.